Gyere, Dani, neked is van még ott. Hogy ő? Ott. Na hát, nagyon sok szeretettel köszöntök benneteket, olyan jó, hogy nem tudok egyszer rátok nézni, mert olyan sokan vettek, hogy mindig körbe kell nézni, és nagyon jó, hogy ilyen sok gyerek van. Gyerekek, azt szeretném kérdezni tőletek, hogyha mondjuk 6 éven keresztül minden héten elmondaik nektek két szót, akkor ezt meg tudnátok jelezni egy örök életre? Vagy mondjuk 30 év múlva? 6 éven keresztül minden héten. Aki jó matekból, az kiszámolhatja 6x52. Mennyi 6x52? Na, szóval... vigyázz vagy, köszönöm. Meg tudnátok jelezni? Azért az rengeteg. Felnőttek? 6 éven keresztül minden héten két szót elmondanak, megegyeznétek egy életben?
Mindig ugyanazt
a két szót, igen, jó? Köszönöm szépen a pont, ez nagyon jó, igen. Mindig ugyanazt a két szót. Aha. Hát, na képzeljétek el, ezen gondolkoztam én is, amikor a történetről elmélkedtem, ugyanis egy osztálytársamról szeretnék beszélni nektek, és gondolkoztam az osztálytársam nevén. És ugye 6 éven keresztül együtt jártam vele, és körülbelül minden héten, jó, hát majdnem minden héten hallottam az ő nevét, és majd eszembe jut el a neve, eszembe jut el, és gondoljátok, hogy eszembe jutott?
Nem, persze.
Hát kézzel, na elmondom, hogy hogyan jutott eszembe. A kereszt nevet, azt tudtam, az a neve egy András, a kereszt neve András, de elfelejtettem a vezeték nevét, és gondolkoztam, és tudjátok, ez az Andrásról azt kell tudni, hogy... volt neki egy Bece neve. Na, a Bece nevére emlékeztem. Ugyanis ez a Bece név, ez egy csúfondáros név volt, amit mi akasztottunk rá az osztálytársak, mert ez a gyerek ez olyan volt, hogy akármi történt, ami nem tetszett neki, megsértődött. Sésztizett, lehet, hogy na. Ismertek ilyen gyereket?
Nem.
Ismertek ilyen felnőttet, gyereket? Én felnőttet is ismerek, meg gyereket is. Sajnos, igen, vagyunk ilyenek. És úgyhogy úgy nevezzük el, hogy Hisztinya András. Na és innen eszembe jutott, hogy Tríznya András volt, úgyhogy 6 éven keresztül hallottam ezt a nevet, és beugrott Tríznya András, és hát így neveztük, és hát elmondom, ez utólag, akkor sajnos nem éreztem így, vagy nem emlékszem pontosan, de ez egy csúnya dolog, ugye? Ha valakinek ilyen csúfondáros nevet akasztotok a nyakára, és úgy hívjátok, ez egy csúnya dolog. És hát sajnos én is beleestem ebbe a hibába, hogy így csúfoltuk, hogy Hisztinya András. És Mi, amikor általános iskolába jártunk, akkor a testnevelés óránkban volt olyan rész, amikor azt kellett csinálni, hogy a testi óra az arról szólt, hogy kimentünk futni. Ez vagy úgy volt, hogy kimentünk az iskola elé, és akkor egy sarok, és ebből kellett tenni sokat, ahány kör tudtunk. Vagy le kellett menni a patakhoz, és akkor a pataknál egy hídtól hídig futni sok kört. Ti szerettek futni? Van, aki igen, van, aki nem. Na, elmondhatom nektek, hogy mi nagyon szerettünk futni egy páran. Mit gondoltok, miért?
Szabadság.
Igen. Hát, igazából azért, mert jók voltunk a futásból. Semmiben jó az ember, ezt általában szereti. És mi voltunk az elsők, így hárman, négyen, így a haverokkal. És elsők voltunk mindig, és mi futottuk a legtöbb kört, és mindig mi voltunk a leggyorsabbak. És az egyik barátomnak nagyon-nagyon jó kézügyessége volt, és csinált egy zászlót is nekünk, mert elneveztük magunkat Zerge csapatnak. Ez nem a Cserkész ősöm, a híres neve Zerge ősnek a neve, ez véletlenség, hogy ez is Zerge ős volt, vagy Zerge csapat. Csinált egy zászlót, egy fehér alapon, és kihímezte körbe gyönyörűen, és közérte egy gyönyörű szép kecskét hímzett, Zergét hímzett, és amikor megtehettük, akkor ezt felraktuk a zászlótartó rudra, és úgy futottunk, hogy elő valaki vitte a zászlót. Na persze, így az nem lehet olyan gyorsan futni, ezt nem mindig csináltuk, de volt ilyen. És képzeljétek el, hogy egyszer ez a Hisztina András, így futottunk, így elment mellettünk. Hát mindegy, eddig úgy sem ment. Én azt mondtam a többieknek, hogy nyugi srácok, mert hogy úgyis elfáradt. Sok kör kell futni, és előbb-utóbb ki fog fáradni. És akkor mentünk utána, és így nem fáradt el. A mindenit neki. Mondtam a srácoknak, nem baj, még van három kör, legalább úgyis el fog fáradni, és utoljuk. És tudjátok, itt futottunk mi, és akkor ez a távolság, ez nem így, hanem így. És akkor már éreztük, hogy itt egy kicsit baj van, le fog valaki hagyni bennünket. Te jó ég, az Zerge csapatot lehagyja valaki. És akkor mondtuk, hogy na jó, itt most már kész, nem érdekes, nem fog elfáradni, úgyhogy nekünk kell rákapcsolni, és elkezdtünk futni. Volt egy srác, akinek nagyon jó volt a kézügyessége, és ő ment, és ő lehagyott minket is, és ő utolérte, de a többiek hárman voltunk, mi nem értük utol. Képzeljétek el, hogy ott volt a vége, és én is azt néztem, hogy nem fárad el, és lehagy bennünket sok méterre, és hamarabb él a, nem tudom, hatodik vagy hetedik kör végére. És akkor ott voltunk, leültünk, értünk. Hát, András, ez kemény volt. És mit gondoltok, hogyan hívtuk utána őt? Lehet, hogy még hisztizett néha, de már sosem mondtuk rá azt, hogy Hisztina András, hanem ő volt az Zerge csapatnak a tagja. Bevettük a csapatban, mert aki lehagy bennünket, annak a csapatban van az. Na mit gondoltok, miért mondtam én ezt a történetet nektek? Mi ebből a tanulság?
Utolsókból lesznek
az elsők. Tessék?
Az Zergék nem mindig
gyorsan. Mindig van gyorsan. Igen, mindig van gyorsan. Hát én azt gondoltam, hogy tudjátok, sokszor az emberre rágatnak neveket. Hát nem is biztos, hogy neved, de egy tulajdonságot. Hát te lusta vagy, te hisztis vagy, te nem vagy olyan okos, te nem tudom én. És ez úgy végig tud kísérni az életben. Sokszor még a felnőtteket is, neki is azt mondják, hogy hát ez az ember, ez erre úgyse lehet bízni semmit. Ez úgyis mindig elkésik, ez nem tudom én. Ilyen olyan dolgok. Biztos rátok is, van olyan dolog, amit mondanak mindig, hogy ó, kislányom, te olyan lusta vagy, ó, kisfiam, te olyan szétszóld a dolgaidat, ó, stb. De tudjátok, mi a jó hír? Ahogy ez a Hisztina András is le tudta vetkőzni a Hisztina nevet, és többet nem hívtuk úgy, hogy a Bibliában is megy egy ígéret, hogy mi is kaphatunk új nevet. Le tudjuk közdeni ezeket a dolgokat, és Isten azt mondja, hogy újják lehetünk. Tudjátok, hogy amikor ott leszünk a mennyben, akkor az Isten mindenkinek titokba fog adni valamit, ami csak az övé lesz. Igen, akár úgy képzeljük el, hogy egy kiskövetségét, amin lesz valami. Na, mi lesz?
Most már nem titokban.
Most már nem titokban? Hát ez bizonyos értelemben titok lesz, de nem azért lesz titok, mert nem tudja senki, hanem azért, amiért megkaptad. És azon a kövecskén egy új neved lesz. És ez azért, mert a régi jellemtulajdonságaidat, a rossz jellemtulajdonságaidat el tudtad hagyni, és új nevet kapsz, egy új tulajdonságot, ami jó. Kívánom nektek, hogy ti is, amikor ezt érzitek, hogy csak rátok aggatják a szüleitek, a barátaitok, a testvéreitek, valaki ezeket a rossz tulajdonságú neveket, akkor mindig erősítsetek meg magatokat, hogy az Istenben én ezt le tudom győzni, és kaphatok új nevet. És le tudom küzdeni ezeket a rossz szokásaimat. Köszönöm, hogy figyeltetek.
Mi öröm, Jézusé a győzelem, nem soká, nem soká eljön az óra, mikor Jézus ismét jön, isteni dicsőségben. Mi öröm, lesz az új fejem.
Sok szeretettel köszöntök benneteket. Azon gondolkoztam, amikor készültem, hogy amikor megkérnek, hogy figyelj, kéne, van egy pár időpont, és kéne szolgálni, és akkor az ember úgy gondolja, ez biztos az Isten elhívása, és akkor könnyen mondja azt, hogy hát igen, akkor mondjuk kiválaszt egy időpontot, és akkor szolgálok, de hogy így közeledik az időpont, vagy elkezdek gondolkodni, akkor rájövök, hogy igazából ez mennyire nehéz dolog. A saját gyülekezetbe szolgálni meg végképp nehéz, de hogy miért is nehéz ez, hát na majd erre kicsit később visszatérek, de higgyétek el, hogy ez egy nagyon nehéz dolog. Mielőtt belekezdenénk a mai témánkba, én most egy olyan dologról szeretnék nektek beszélni, ami mostanában egy nagyon sokat foglalkoztat, és őszintén szólva nem azt mondom, ilyen csúnya szóval, hogy magamnak fogok prédikálni, de ez egy olyan dolog, amit nagyon szeretnék, hogy én magam is meg tudjam valósítani, meg tudjam érteni, és ezen sokat küzdök, hogy úgy mondjam. Viszont, mielőtt ebbe a témába belemennénk, én a gyerekeket szeretném megkérni, bocsánat, elfelejtettem mondani, van nátok papír meg ceruza vagytól?
Van.
Van? Szuper. Minden gyerek, vagy minél több gyereknél legyen ott a táskámban, egyébként van papír meg toll, mert szeretnék egy feladatot adni nektek most, vagy akár telefonba is írhatjátok, ha van, akinek van telefonja, gyorsan. Az a lényeg, hogy megkérem a gyülekezetet, hogy mondjon valamit, és nektek föl kell írni, hogy miket mondanak, és azt kell összeszámolni, hogy hány különböző dolgot mondanak. Segítetek ebbe, gyerekek? Na, ott a Gergőt már láttam, hogy kezdik, köszönöm, akkor ott nagyobb gyerekek főleg előnyben vannak, akik tudnak gyorsan írni. Na, kedves gyülekezet, szeretném megkérdezni tőletek, igen, köszönöm, hogy vannak szülők, akik segítenek a gyerekeknek, szuper. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy soroljatok föl nekem neveket, amik az Istennek a nevei. Hogy hány nevet tudtok most, hogy felsorolni az Istennek a neveit. Hány féleképpen. Igen, van az elsadály. Gyerekek, írjátok. Különbözőeket keresünk.
Örökkévaló.
Adonáj. Mindenható. Immanuel. Nem bírjátok írni, gyerkészek?
Vagyok, aki
vagyok. Vagyok. Igen?
Az együtt járó Isten. Az egyszer fordul elő.
Az együtt járó Isten.
Szabadító.
Köszönöm szépen. Teremtő. Magasságos. Alfa és Omega. Ugye kezdet és a vég?
Atya.
Nagyon jó, Ábel. Köszönöm szépen. Nagyon fontos, hogy atya. Na, vannak még nevek? Igen, egy Jehova, az talán volt, de nem baj, majd a gyerekek megmondják, hogy volt-e, vagy nem volt. Tessék? Igen, van az, a külön az Istenségnek is újja benne a Atya, Fiú, Szentlélek, nagyon jó. Úr, ugye, úgy is szoktuk mondani, de tessék? Oroszlán bárány. Adonai.
Megváltó,
az nem tudom, elhangzott-e már megváltó, rendkívül fontos. Bárány, aha. Tessék? Bíró. Igen, még ez sem hangzott el, a bíró.
Úr.
Király. Úr az már volt. A király, királyok királya.
Seregek ura.
Seregek ura. Fú, rengeteg, ugye? Na, hányat számoltatok össze, gyerekek, most így? Satszper kb. Hány különbözőt írtatok fel, aki bírtam? Mennyit? Nullát? Jó. 17-et írta. Hú, az jó sok. Többiek? 15. Gergő? Az jó, de a fejedben biztos megjegyeztéseket. 17, 15. És egyébként ez még csak egy nem tudom hány perce mondjuk 2-3 perce. Ha még várnánk egy kis időt, akkor biztos még ezt megdupláznánk, vagy akár még tripláznánk is. Egyébként gondolkozhattok majd otthon, gyerekek felnőttek, hogy az Istennek hány különböző neve van. Vajon miért van az Istennek ennyi neve?
Mert az ő tulajdonságai.
Érdekes, az Istennek rengeteg neve van, és ez azért van, mert megpróbálja magát valahogy körülírni. Hogy így közelebb hozzon bennünket magához, hogy megértsük, hogy ki ő, hogy megértsük, hogy mit is akar a mi életünkben, vagy úgy általában, milyen az ő jelleme. Na, én most egy névről szeretnék, hogyha egy kicsit beszélgetnénk, vagy gondolkoznánk közösen az Istennek az egyik nevéről, és ez onnan jutott eszembe, hogy valahogy, nem is tudom már, hogy, de a bibliakör, az egyik bibliakör, amit tartok, ott arra gondoltam, hogy vehetnénk így Jézusnak a neveit, mert ott sok nem adventista jár, vagy nem vallásos jár, és igen, hogy egy kicsit közelebb hozzájuk is az Isten talán, és akkor beszélgettünk arról, hogy nagyon sokszor úgy mondjuk, legalábbis imában, én sokszor mondom azt, hogy atya, édesatyám vagy atyám, drága jó, és így elkezdtem gondolkozni, amikor készültem a bibliakörre, hogy ezt most mondom, vagy értem? Vagy úgy is értem, ahogy mondom, hogy mit is jelent az, hogy Isten az én atyám. És nagyon jó beszélgetés kerekedett ebből. És aztán a másik, amit már egyébként egy-két ember közöltek már tud, mert erről beszéltem így pár szóban is röviden, ami nagyon érdekes, ez a másik, ez a mindenható. Ezt is szoktuk mondani, nem? Hogy mindenható. És erről volt egy beszélgetésünk, illetve amikor készültem rá, arra a beszélgetésre, akkor találtam egy nagyon érdekes gondolatot, és ez úgy nagyon megragadott engem. Mit gondoltok, hogy mit jelent az, hogy az Isten mindenható? Miért mondja magát, hogy mindenható Isten?
Mindenre hatást tud.
Mindenre hatást tud gyakorolni. Ez igaz?
Igen.
Nem igaz? Nyilván, hogyha én azt mondom, hogy nem, akkor az Isten azt mondja, a szabad akarat, a szabad akarat. Nagyon érdekes egyébként, hogy tudna, és egy különleges dolog az, hogy például, és ez egy nagyon fájdalmas dolog is az Istennek a mindenhatóságában, hogy például Isten nem tud mindenkit üdvözíteni. Szeretne, és az a vágya, hát akarni akar? Hát igen, ez egy, na, ebben most nem menjünk bele, de ugye látjuk azt, hogy ez egy ilyen nagyon nehéz kérdés. Na de mi jut még eszetekbe, azt mondom, hogy a mindenható Isten? Tessék? Vagy ti hogyan értek meg, amikor kimondjátok azt, hogy mindenható Isten? Miért mondjátok, miért teszitek hozzá, hogy mindenható? Szoktátok mondani, hogy mindenható Isten?
Néha.
Néha? És amikor ezt kimondjátok, ezt a szót, akkor mit értetek, vagy miért mondjátok, miért teszitek hozzá, miért nem azt, hogy még szerető, vagy miért pont a mindenhatót mondjuk hozzá? Hát, de te, amikor te kimondod. Miért mondod?
Hatással
az életemre
mindenkire és mindenre.
Igen. Az én életemre is hatással legyen, vagy mások életére. Én azt vettem észre magamban, hogy amikor kimondom azt, hogy szerető édesatyám, meg mindenható Isten, így az jutott eszembe, hogy igazából ezt csak úgy mondom is, és nem vagyok benne biztos, hogy én ezt így komolyan tudom is, vagy úgy is, vagy hogy tényleg azért mondom, mert ez itt most fontos. És ez az Istennek az egyik jelleme. És tudjátok, az az érdekes, hogy ez nem csak nálam, vagy hát lehet, hogy nálatok is volt ilyen, de a Biblia fontos szereplőinél is van olyan, hogy ők nem egészen értették, hogy mit jelent az, hogy mindenható Isten. Lapozzunk a Bibliában az egyik első nagyon fontos szereplőhöz, akinek az Isten megváltoztatta a nevét, és nézzük meg azt a történetet, de nem igen. Szóval nézzük meg azt a történetet, amikor megváltoztatta a nevét, na kire gondolhatok? Előtte még Ábrahámra, de Jákob is volt, nagyon jó. És nézzük meg a Mózes első könyve 15. fejezetét. Szeretném megkérni valakit, hogy olvassa el a 15. fejezet első versét. Valakinek megvan is jó hangosan. 17. tehát Mózes első könyve 15. fejezet. Első verse.
A dolgok után jön az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban mondván. Ne félj, Ábrám! Én pajzsod vagyok te néked, te jutalmad, felette igendős.
Bocsánat, nem beszélek elég, érthetően kicsit, 17-es. Ugyanezt kérdezte Monika, de egyébként az nagyon jó, amit felolvastál, és nem is be, hogyha megjegyezitek ezt, amit felolvastál. Hol olvastad fel, melyiket?
15-1.
Nagyon fontos, majd oda és oda térünk, de 17-1.
És mikor a nap lemére...
Nem jó, 17-dik.
Mikor Ábrám...
99-es.
9-es. Megjelent az Úr Ábrámnak, és mondta neki, én mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes.
Köszönöm szépen. Nagyon érdekes, hogy mit csinál itt Isten? Mit csinált itt Isten?
Megjelentés?
Bemutatkozott. És hogyha visszaemlékeztek, amit a Judit az előbb felolvasott, sőt, hogyha visszaemlékeztek Ábrámnak, itt még Ábrám, a korábbi, amikor beszélget Istennel, Isten egyszer sem mutatkozik be nekünk, mint a mindenható Isten. És nagyon érdekes, hogy Isten szükségszerűnek tartja azt, hogy én bemutatkozzak neki, hogy én a mindenható Isten vagyok. Mit gondoltak, hogy miért? Igen, a következő vers is nagyon fontos, eljutunk oda is, hogy ő egy szövetséget akar kötni, igen.
De lehetetlen róla fog most
megtenni. Mit?
Hát, hogy gyereke lesz.
Azt megadja most. Már nagyon érdekes, a 15. fejezet, amit a Judit elkezdett olvasni, az, amikor olvassuk, ha jól emlékszem, hogy ott is megéri a gyereket. Igen. Ott is megéri, de mégsem mutatkozik be, hogyha mindenható Isten.
Hát, mert ott még simán
belekoztam. Ott még simán. Na, köszönöm szépen. Az egyik fontos dolog, amit most itt nézzünk meg, hogy azt írja a Biblia, hogy mikor Ábrám 99 esztendős volt. Miért érdekes ez a 99? Hát, nyilván sokan szeretik ezeket így bújni, kutatni, meg érdekes a számokkal. Most már nem azt mondtam, hogy bűvészkedni, de ki is mondtam, szóval a számokat így nézegetni. És itt nagyon fontos a szám, szerintem. Aztán persze lehet, hogy nem, de én úgy gondolom, hogy ez nem véletlenül van benne. Ugyanis, hogyha elolvassuk az előző verset, olvassátok el a 16. fejezet 16. versét. Mit olvasunk abban?
Ábrám pedig 86 esztendős volt, amikor Hágár, Izmael szülei Ábrám.
Hány éves volt ott Ábrám?
86.
Mi történik a 16. fejezet 16. vers és a következő vers, a 16. fejezet első verse között?
Eltelik
13 év, de mi történik?
Semmi.
Az ugye már született a 16. az elüldözés már megvolt, az úgy fejeződik be a 16. Tehát megszületett Izmael, elüldözték, visszajött 13 év. És 13 évig mit látunk, hogy hol van az Isten?
Sem.
Nem tudjuk. Nem írja a Biblia. A Biblia itt kihagy egy részt, és nem említ semmit, hogy Ábrámmal beszélgetett volna, vagy hol lett volna. Ábrámnak az életéből semmit se tudunk meg. Vajon miért? Persze ezekre lehetne megint teóriát, és mondhatjuk, hogy ez lényeges, vagy nem lényeges. Én most hadd legyek azon az állásponton, hogy ez lényeges és fontos. Hogyha megnézzük előtte, az Isten nagyon sokszor beszél Ábrámmal. Beszél Ábrám is Istennel. Ez egy komoly élő kapcsolat, és nem úgy, mint ahogy mi szoktuk, hogy imában, hanem tényleg megjelent az Úr, és beszélgettek. És ez egy nagyon különleges dolog. Egyébként, ha belegondoltok Ábrámnak, pont most a szombatiskolában a magányról beszéltünk, ugye őt, nem is őt, először még a szüleit kihívta az Isten, aztán a szülei meghaltak, és akkor őt hívta tovább is ment, és gyakorlatilag itt már különváltak Lóttól is, tehát teljesen egyedül volt. Ő gyakorlatilag egyedül volt, hitben előre lépett, és hát mondhatjuk azt is, hogy magányos volt. Ő neki nagyon fontos volt az, hogy az Istennel beszélt, ez egy megerősítés volt. Őnek erre szinte szüksége volt ahhoz, hogy egy idegen földön, egy idegen irányba tudjon menni, és teljesen bizonytalanságban. És itt az Isten nem szól hozzá. Na de vajon miért nem szól hozzá? Mi történik a 16. fejezetben? Ha megnézitek csak a főcímet.
Olyat tesz, ami nem volt helyes.
Már mit tett?
Hát a szolgáló lányától lett gyermeke.
És ez nem helyes?
Nem volt helyes, mert nem vártak ki az ígéretet.
Miért? Honnan tudjuk, hogy meddig kellett ma várni?
Hát
13 év után már könnyű, de akkor szegény Ábrám honnan tudja, hogy még várni kell? Ugye, amikor először megjelent az Isten, azt nem tudjuk pontosan a 16. fejezet, hogy mennyi idő is telt el. Ott is eltelik idő. Az Isten megéri, hogy 15. fejezetben, hogy olvassuk el a 4. verset, akinek megvan. Tehát a 15. fejezet, a 4. vers. Csak egyet kell visszalapozni. Valakinek, akinek megvan hangos?
Nem,
nem? 15. fejezet, 4. vers.
15.
Aha.
És íme szólt az Úr hozzá, mondván, nem ez lesz a te örökösöd, hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd.
Isten megír egy gyermeket, és azt mondja, hogy Sárától? Hát nem mondja, hogy igen vagy nem, azt mondja, hogy te tőled fog származni, és akkor Ábrám gondolkozik, hogy hát nincsen fiam. És már hány éves vagyok? Már sok, 80-an fölül. És még nincsen fiam, és akkor Sára azzal az ötlettel jön, hogy hát most nézzük meg, a szokás szerint mi van? Ha a szolgálómat odaadom, az ugyanúgy a te gyereket, nem? A te ágyékodból származik, a te gyereket. Hát legyen így. És akkor, ha még ehhez hozzátesszük a 15. fejezeten, ha tovább olvassuk a legcsodálatosabb vers itt, meg talán az egész Ószövetségben, a 6. vers azt mondja, hogy hitt az Úrnak és tulajdonítaték az ő néki igazság. Ugye az egész Bibliát átéve, a hit általi megigazolás. Hitt az Úrnak és tulajdonítaték igazságot. Tehát egy hívő ember. És nem történik semmi, és akkor azt mondja Ábrám, végül is lehet, hogy igaza van a Sárának, és én gondolom rossz, és az Isten már arra vár, hogy miért nem a Hágártól, és hogy miért nem, és hát jó, hát most miért nem szólt az Isten, más utasítást nem adott. És akkor ugye megtörténik az, ami megtörténik, megszületik Hágár, előzik, és ott még halljuk az Isten szólni, de utána 13 évig az Isten hallgatott. Vajon miért hallgat az Isten? Azt mondta, hogy megsértődött már. Jó van, nem hallgatsz rám, akkor nesze neked. Miért hallgat az Isten? Mit gondoltad? Nem kérdezték. Ismerjétek azt az állapotot, amikor az Isten hallgat?
Igen.
Amikor könyörögtök valamiért, és az Isten nem szól. És egyszerűen válaszút előtt vagy, és tudod, hogy valamit meg kéne tenni, vagy legalábbis érzed, és az Isten nem mutatja meg, hogy akkor erre menjél, vagy arra menjél, és kétségek között vagy, és az Isten nem szól, vagy elkövettél valamit, és úgy éreznéd, hogy meg akarnád azt bánni, vagy valami úgy érzed, hogy ez rossz, nem vagy egészen talán biztos benne, de érzed, és akkor se az Isten nem ad egy megnyugvást. És egy olyan embernek, aki az Istennel beszél, színről színre, akinek megjelenik az Isten, annak mekkora keserűség, és milyen fájdalom lehetett az, hogy az Isten hallgat. Biztos vagyok benne, hogy Ábrám egy csomószor próbált az Istenhez szólni, de nem olvassuk a Bibliában. Utána néztem egy kicsit elemváltnál, hát hogyha ér, de ő se ér semmi ilyesmit. És hajlok arra, hogy talán nem is szólt tényleg az Isten hozzá. És ő egyszerűen nem értette ezt, és ez neki egy nagy fájdalom volt. Ott a semmi közepén, úgymond a pusztában. Várja az utasítást. És az Isten hallgat, de az Isten nem egy sértődős Isten, nem cél nélkül vagy ok nélkül hallgat. És amikor legelőször utána megjelenik és végre szól, akkor azt mondja, hogy szükségesnek érzem azt mondani, hogy én a mindenható Isten vagyok. Érzitek ezt egy kicsit, hogy vajon miért is volt szükséges? Isten azt mondta, hogy igen, adtam neked egy ígéretet, nem mondtam, hogy mikor, pontosan nem írtam le ugyan, hogy hogyan, de elkezdtél keresni kigondolást, valahogy megpróbáltad megoldani. Jó, akkor megengedem neked, hogy meglásd az utat. Adok neked időt, hogy lásd, hogy mi történik akkor, amikor a saját utad eléptel. És az Isten azt mondja, hogy ő most hallgatni fog és csöndben lesz, azért, hogy az ember észrevegye, hogy az Isten hallgat. Zsófitól kérdezem, nem tudom, te csináltál-e már olyat, amikor az osztály nagyon zsivolygott, hogy így csöndben maradtál és hallgattál? Kipróbáltad, hogy ez működik, hogy sikerült?
Pár perc múlva igen.
Igen, nem mindig válik be. Nem olyan rég voltunk egy ilyen céges rendezvényen, és akkor ott beszéltem, vagy próbáltam beszélni az embereknek, csak hát nagyon nagy zsivolygás volt, és akkor elhallgattam, és elég hamar csönd lett. Sokszor beválik az, hogyha hallgatsz, tehát ha te vagy kint, és akkor várják, hogy te szóljál, de zsibongás, és akkor hallgatsz, és akkor egy idő után csönd lesz, és rád figyelnek. Nagyon érdekes volt egyszer, James White csinálta még a 1844 előtt, amikor hirdették az igét, és nagy felszóval kellett, és ők bennük volt a tűz, és akkor volt, hogy egy ilyen evangelizációs előadást tartott volna, és próbált beszélni, de nagy zsibongás volt, és nagy zaj volt. Na, ő nem egészen hallgatott, hanem elkezdett egy éneket énekelni, ez nagyon szép ének. Majd ha érdekel, akkor megmondom, hogy melyik, vagy megmutatom. És elkezdte halka énekelni ezt az éneket, és elcsendesült a hatalmas nagy tömeg. Szóval amikor csöndbe vagyunk, hogy ez a nagy mert csöndesség ez a halk, esetleg ez a szelíd hang van, akkor az ember felfigyel, hogy mi is van. Mert tudjátok, olyanok vagyunk, hogy kitaláljuk, hogy mi hogy fogjuk csinálni. És amíg az működik, addig úgy gondoljuk, hogy ez jó. És nem veszük észre, hogy az Isten már nincs ott. Mert működik. Mert megyünk, mert ott van Izmael. És végül is miért is nem? És nem veszük észre, hogy az Isten már rég nincs mellettünk. Az Isten megáll és elkezd hallgatni, és akkor egy idő után az ember feleszmél, hogy hoppá, hát hol az Isten? És elkezd vágyakozni. És az Istennek szüksége van arra, hogy vágyakozzunk rá. Igazából nekünk van szükségünk rá, de akkor tud bemutatkozni úgy, hogy a mindenható Isten. Előtte nem tudta mondani. És miért nem? Mert Ábrám úgy érezte, hogy neki nincs szüksége, ő meg tudja oldani. Jó, ezt nem mondta ki így, ez nyilván nem egy ilyen tudatos, hogy nekem nincs szükségem Istenre, ez a nagy veszély benne, és ezért is mondtam nektek, hogy ezzel nagyon küzdök. Például amikor megkértek, hogy szolgáljak, és akkor azt mondtam, hogy hát igen, mert nyilván ez az Istennek a kérése, hogyha megkér valaki, és akkor most olyat mondjál nemet, vagy bármiszer az emberbe ez van, és akkor elkezdesz gondolkozni, és hú, most akkor van ez a téma, és mondjuk erről fogok beszélni, és így elkezd az ember gondolkozni, és tényleg őszintén és szívből, és akkor rájön, hogy most itt az Isten, vagy nincs itt az Isten? Most az Isten adja nekem ezt a gondolatot, vagy nem ő? Vagy figyelek egyáltalán rá? És ezért is mondom, hogy nagyon nehéz, amikor az embert megkérik, hogy szolgáljon, mert akkor tényleg az kell, hogy az Isten szóljon. Itt nem szólhatok én. És Ábrám, hiába olvastuk, hogy a hitnek az embere volt, mégis úgy cselekedett, mintha nem hitte volna, mintha úgy gondolta, hogy az Isten az nem elég ahhoz, hogy ezt megtegye, vagy nem tudom pontosan. És nagyon érdekes itt is, hogyha megnézzük még a 17. fejezetben, az Isten így jelenik meg neki, és Ábrám még nem egészen érti ezt. Egy pillanat, mindjárt megkeresem. Akkor lehet, hogy segítséget kérek. Én nem, mert fölírtam, mert Ábrám még nem egészen akarja elhinni azt, ami történik, ugyanis megkérdezi, hogy bár, hogyha... Ja, bocsánat, az nem is itt van. Ja, nem, de itt kell legyen. Azt mondja, hogy bár csak Izmael élne te előtted. Na, fölírtam magamnak, csak nem tán most. Mindegy, majd 18. Igen, nem futottam eddig, igen. Tehát az Isten megint megmondja azt, hogy nagy néppé teszlek, és azt mondja a 18. versben Ábrám, köszönöm szépen, hogy bárcsak Izmael élne te előtted. Még mindig nem érzi azt, hogy az Isten mindenható, és itt más dolog van, és ekkor az Isten kétség nélkül megmondja, nem, Sára fog szülni neked fiat. Eddig még akár okoskodhatott Ábrám így úgy, és sokszor egyébként mi is így vagyunk, nem, hogy olvassunk egy olyan igét, amit akár lehet négy is érteni, vagy úgy is, és az Isten nem mond így teljesen konkrétat, akkor sokszor eltévedünk, de itt végül konkrétan megmondja, hogy Sára. Na, de még történik itt egy-két dolog, amit a Judit mondott, Judit néni, a második versben. Ugye Isten azt mondja, hogy a mindenható Isten vagyok, és azt mondja, hogy íme itt az én részem, mert egy szövetséget akarok kötni, azt mondja, egy szövetséget fogok kötni veled, itt az én részem, hogy a 7. versben, hogy olvassuk, azt mondja, hogy én leszek a te Istened. Azt mondja, hogy én az Istened leszek. És mi a te részed? Mi az ember része ebbe a szövetségbe? Hogyha megnézitek itt a versekbe. Melyik az, amit mondjuk a 17. fejezet első 7 versét átfutjátok? Mi az, amit az ember kell, hogy megtegyem? Hol olvasod ezt benne? Szó szerint melyik az ember része itt a 17. fejezet első 7 versében? Eléggé az elején van. Hát nem az. Járj előttem! Azt mondja, hogy én az Istened leszek, mit kérek tőled? Járj előttem! És azt mondja, hogy és légy tökéletes. Mit jelent ez, hogy járj előttem és légy tökéletes?
Küldött legyél.
Küldött legyél. Hogyan leszünk tökéletesek? Attól, hogy előttem jársz, tökéletes leszel. Azzal, hogy előttem jársz, tökéletes leszel. Nem azt mondja, hogy járj előttem és küzdj azon, hogy tökéletes legyél. Pont most beszéljük, hogy a mindenható Isten. Hát miért fogok tökéletes lenni? Magam erejéből ez nem fog menni. az Isten fog engem tökéletessé tenni. És azt mondja, hogy járj én előttem. Mit jelent ez, hogyha járj én előttem? Nagyon nehéz dolog ez, de tudjátok, sokszor az ember akkor veszi észre, hogy neki szüksége van a mindenható Istenre, amikor így neki ütközik a falnak. Amikor már minden kiúlik a kezedből, amikor már, ugye a Sanyi bácsi említette itt a szombatiskán, amikor már ott van a kereszt. Már semmi nincsen, már csak a halál van előtted, és akkor látod, hogy neked szükséged van az Istenre. Az Isten ezért is hallgat, mert amikor az ember önfejű, és megy az út a saját útján, akkor azt mondja, hogy megengedem, hogy meglásd annak a végét, és hogyha esetleg ott vagy közben, bármikor, de azt mondod, hogy nekem szükséged van rám, hogy én itt nem tudok mit tenni, és veled együtt akarom tenni, na akkor tudok mindenható lenni. Mert ehhez te is kell lesz. Én vagyok mindenható Isten, de hát te nem mondod azt, hogy kérlek, Uram, legyél mindenható Isten az életemben, akkor nem tudok az lenni. És itt ebben a fejezetben még két dolog történik. Egyrészt a szövetségkötés. Hogyan pecsételjük meg ezt a szövetséget? Mivel?
Nem.
Körülmetélkedés. Itt azt mondja, hogy vérjegyesen vagy te. Ez nem itt van leírva, de körülbelül ez azt jelenti. Vér kell ahhoz. Ez mire utal? Hol van ez a szövetség megújítva? Hát, amikor Jézus azt mondja, hogy az én vérem bizony ital, és ez mikor történt? Meg ugye a kereszthalálon. Ott Jézus nem új szövetséget kötött, megerősítette. Egyébként itt sem, mert ez már egy korábbi szövetség, amikor azt mondta, hogy mert korábban szövetséget kötött, csak megerősítette. Vér kell ahhoz, hogy az Isten ezt a szövetséget megkössük. Az Isten ennyire komolyan veszi, hogy azt mondja, a fiam is meghalt, érted? Mert ez a szövetség, ez komoly. Én részemről ez egy elpecsételtetett dolog. Az én részemről biztos ez, hogy én az Istened leszek. Kérdezhet te részed, hogy te vajon mire vagy hajlandó. És történik még egy dolog, és akkor itt hadd kapcsolódjak a gyerektörténethez. Mi történik? Még. Ami a gyerektörténethez kapcsolódik. Bizony. Ábrahám egy új nevet kapott, Ábrahám. Most nem mennék bele abba, hogy mit jelent ez, mit jelent az, Ábrahám meg Ábrahám. Valamilyen, ott érdekes az is. Az Isten azt mondja, hogy én szeretném, hogyha innentől kezdve téged Ábrahámnak hívnának. És miért nevezte itt Isten máshogy Ábrahámot? Meg nem csak őt, egyébként nem Sárát is. Miért akarta azt, hogy itt még szövetséget kötök, és új nevet is adok neked? Mit jelent az, hogy valaki kap egy új nevet? Igen. Miben kell megváltozni Ábrahámnak? Igen. Azt mondja, hogy én szeretnék neked egy új nevet adni, és szeretném, hogyha ez azt jelenteni, hogy innentől kezdve te nem az az önfejű ember leszel, te le tudod tenni önmagadat, te teljesen rám tudsz támaszkodni. Innentől új életet kezdünk, jó? Ezt mondja Isten Ábrahámnak. Kezdünk egy új lapot, mert bemutatkoztam neked a mindenható Isten. Látod, hogy hova vezetett az az út. Látod, hogy mi történt. És még majd mi fog történni, azt még nem látod. De hidd el, hogy ez még rosszabb is lesz. És szeretném, hogyha újra tudnánk kezdeni ezt az egészet, hogy mostantól kezdve mindenható Istened legyek, és te is fogadd ezt el. És nagyon érdekes ez, hogy Istennek rengeteg fajta neve van a Bibliában. És mindegyik mást és mást akar jelenteni a mi életünkben. Én úgy gondolom, hogy ezt a mindenhatóságot, hadd beszélek csak magamról, jó? Ezt a mindenhatóságot a legnehezebb megvalósítsam az életben. Tudjátok, én a Bibliában egyre jobban fedezem föl a, hát így mondanám, hogy ellentmondások, jó? Amiket egyre jobban szeretek. Ezek csodálatos dolgok. Például most én azt mondom, hogy itt az Isten azt mondja, hogy én vagyok a mindenható Isten, és te teljesen add át magadat nekem, a terveidet, a gondolataidat, és mindent. Ugyanakkor meg másról azt mondja, hogy kér bölcsességet, hogy tanácsosok által, hogy cselekedj, hogy csináld. És én borzasztóan szeretem ezt a, ami látszólag ellentmondás, de valahogy ez a Bibliának az igazi mélysége, hogy megértsük azt, hogy hogyan tudunk egyszerre cselekedni is, de mégsem mi cselekedni, hanem az Isten van bennünk. Hogyan tudunk egyszerre bölcsek lenni, úgyhogy nem mi vagyunk bölcsek, hanem az Isten. És kívánom mindannyiatoknak, és így nekem, magamnak is, hogy mi is tudunk egy új életet kezdeni. Tudjuk azt, hogy igazán mit jelent ez, hogy az Isten mindenható, és talán meg tudjuk tapasztalni ezt a szövetséget, amit ő kötött velünk, és hogy mi is megmerjük kötni vele, hogy teljesen az életünket abszolút rá tudjuk bízni, és minden döntésünket, és minden tettünket, és hogy megtapasztaljuk azt, hogy ezt az ellentmondást olyan tudjuk feloldani, és olyan tudunk igazi, teljes keresztény életet élni. Amen. Urunk, nagyon köszönjük neked ezt, hogy te meg akarod mutatni magadat a mi életünkben. Köszönjük azt, Urunk, hogy a te igéden keresztül annyi minden kincset szeretnél elénk tárni. Urunk, segíts, hogy tényleg meg tudjunk ismerni téged, segíts, hogy azokon a neveken keresztül, amik téged jellemeznek, azokat ne csak pusztán kimondjuk, hanem meg is tudjuk érteni, és meg is tudjunk így ismerni. Urunk, segíts, hogy mindannyiunk életébe le tud zárni azt a szakaszt, amikor mi önfejűek voltunk, és csak kerestünk sok kigondolást, és a saját utunkon mentünk, bár azt mondjuk, hogy mi veled akarunk járni, és hozzád imádkozunk, és úgy gondoljuk, hogy hívő emberek vagyunk. Segíts, hogy ezt az életünkbe le tudjuk zárni, és teljesen neked tudjuk átadni magunkat, és rád tudunk támaszkodni, hogy te mindenhatóságod az jelentően lenni a mi életünkbe, hogy tényleg te hassál a mi életünkre és te formáját, és hogy tudjunk előtte járni, és a te védelmed alatt, és a te óvó kezed alatt, és hogy így tökéletesek lehessünk. Urunk, kérünk, segíts akkor, amikor elcsüggedünk, hiszen láttuk, hogy Ábrahámnak is ezért ez nagyon sok időbe telt, és nagyon sok küzdelembe. Hát azt tudunk, hogy mi is, amikor küzdünk, akkor ne csüggedjünk sose, hanem mindig kapaszkodjunk te beléd, és hogy egykoron majd te is egy új nevet tudjál nekünk adni. A te fiad nevében kértük. Amen. Pál apostol azt mondta, hogy háromszor könyörögött az Úrnak, hogy távozzon el ez a tövistől, és erre az Isten azt válaszolta, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Amen.